1995. október 22-e, vasárnap délelőtt.
Szeretteim, két helyről olvasom most Isten igéjét, ez lesz ige hirdetésem alap igéje. Először az elhangzott igének a utolsó mondatait, tehát Mózes második könyvéből, a harmadik fejezet 13. és 14. versét. Mózes ezt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nékik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Új szövetségből pedig Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezetéből olvasom a 10. verset. Én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Kedves testvérek, először is kérem a szíves elnézéseteket azért, hogy most nem fogok politizálni. Ezen a napon illendő volna politizálni. Nem kaptam igét arra, hogy most október 23-áról beszéljek. Ezt az igét kaptam, és erről fogok szólni. Az Ótestamentum legmagasabb csúcsára vezet az az ótestamentumi ige, amit olvastam, és Pál apostolnak a legszenvedélyesebb vallomása szólal meg abban a másik igében, amit olvastam. És a két ige közös nevezője az, hogy mind a kettőben megszólal ez a három szó, vagyok, aki vagyok. Hallatlan gazdagság van ebben a három szóban. Ebből a gazdagságból kívánok valamit most átadni néktek. Ott kezdem, hogy a mi nemzedékünkben a teológusok egyre többet foglalkoznak azzal, hogy lényeges különbség van az úgynevezett indo-európai görög gondolkodás és a sémita héber bibliai gondolkodás között. Ez annyira fontos, hogy aki Bibliát olvas, annak meg kellene tanulni valamit ebből a sémita, héber, zsidó, bibliai gondolkodásból, mert különben nem érti. Csak gyorsan egy ilyen hasonlatot. Itt van egy IBM szerkesztőgép, nekem otthon van egy Macintosom. Kettő inkompatibilis. Az itteni lemez nem lehet bedugni az én készülékembe, az én készülékem lemezét ide. Két különböző rendszer. Hát a görög gondolkodás egy különböző önálló rendszer, és a héber egy másik rendszer, és az nem jó, hogyha egybe próbál kerültetni. Sajnálatos módon a negyedik századtól, de már előbb is, a görög gondolkodás rányomakodott a bibliaira, és most az a furcsa helyzet állott elő, hogy a teológusok még mindig a görög sémába gondolkoznak, miközben a természettudományok, fizika és többi modern tudomány érdekes módon ráállt a sémita gondolkodásra. Ilyen furcsa ellentét, a teológusok görögül gondolkoznak, pedig héberül kellene. A természettudomány pedig hát tárgyilagosan gondolkodik, de ez a tárgyilagos gondolkodás párhuzamban van a sémita gondolkodással. A mi a lényeges különbség a kettő között? Először nagyon leegyszerűsítve, azt egy kicsit próbálom magyarázni. A görög gondolkodást a stabilitás jellemzi, a héber gondolkodást pedig a mobilitás. Stabil és mobil gondolkodás. Ez a különbség a kettő között. Ezt sokféleképpen lehet szemléltetni. Például a görög világban természetes volt az, hogy az Istent kiábrázolják, mert az Isten stabil valóság. Isten szobrok. A hébereknél élesen hangzott a parancsot, hogy ne csinálj képet. A héberek istene az ige istene, aki szól, aki belebeszél a dolgokba. Itt van már is a lényeges különbség a görög és a héber gondolkodás között. A görögöknek stabilitásuk volt, a héberek mobilitásban éltek. Az Isten mobil Isten, nem stabil Isten. Nem lehet kiábrázolni. A különbséget aztán sokféleképpen lehet még ábrázolni. Madács ugye azzal kezdi a halhatatlan művét, hogy a nagy mű kész, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Ez volt a múlt századnak is az istene, a teremtő Isten, aki megnyugodott és szemléli, hogy a kerekek forognak, az alkotó pihen. Jézus ezzel szemben azt mondta, az én atyám szüntelenül munkálkodik, és én is munkálkodom. A stabil Istennel szemben a Biblia istene mobil Isten, mozgó Isten. A görög ember élet élménye az volt, hogy vannak változó és változatlan dolgok, a változóak megbízhatatlanok, a változóak értéktelenek, a változatlan az igen. Plátónnak a híres eszméje az ideák, azok örökkévalók, változatlanok, ami itt változik, az értéktelen. A héber embernek az élet szemlélete az, hogy áramlik az élet. Pontosabban így mondhatnánk, hogy odaátról, valahonnan a túlsó partról áramlanak szakadatlanul az erők, és az emberi élet és az egész történelem ebben az áramlásban zajlik. A héber embernek szinte alapélmény az, hogy odaátról ide, ide hozzánk. Odaátról ide hozzánk. A görög ember gondolkodik. A héber embert vezeti a gondolkodásában a kijelentés. A görög ember mozog. A héber ember azt éli át, hogy mozgatja őt az Isten. Akar a görög ember, az Új Szövetség azt mondja Pál, Isten az, aki az akarást munkálja bennetek. Tehát egy lényeges különbség, hogy a görög autonóm ember, aki a változatlanra helyezi az értéksúlyt, a héber ember pedig kiszolgáltatott túlnani erőknek az áramlásában él, és ez az életének a titka, hogy ez az áramlás és a tovább áramlás zavartalan legyen. A 104. Zsoltárban van egy gyönyörű vers erről, azt mondja a zsoltáros, ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Ha kiárasztod a lelkedet, akkor megpezsdül az élet. Ha visszavonod a lelkedet, elhervad minden, meghal minden. Ez a héber embernek, a Biblia emberének az élménye, áramlásban van az élete. Nagyon egyszerű szemléltetés, hogy azért van élet itt, mert süt a nap. Minden, még a vakondok is a föld alatt abból él, hogy süt a nap. Minden élet mögött végső soron egy nap áramlás van, ami aztán szétbomlik a szivárvány színeire, különböző energiaformákra, de egyszerre vége lenne az életnek, ha a nap szétrobbanna és nem lenne többé. a napsütésből él az egész emberiség, minden élő. Hát a héber ember ezt élte át, hogy Isten áramlásból él. És amennyiben kiárasztja Isten az ő lelkét, él, ha nem árasztja ki, elpusztul minden. Oda átról ide. Na jó lenne, ha megtanulnánk a hétköznapjainkban is, hogy ez a hívő embernek az élete, oda átról ide jönnek dolgok. Oda átról ide jönnek késztetések, erők, fenyítések. Oda átról ide rajtam átáramlanak. Ha történik ez a onnan ide áramlás, akkor egyfelől megköszönöm, hálás vagyok, másfelől tovább árasztom azt, amit veszek onnan. Alig ha kell mondani, hogy végső tartalmában ez az onnan ide áramlás a szeretet. Örökké való szeretettel szeret az Isten, azt jelenti, hogy öröktől fogva, a teremtéstől fogva nincs más, mint Isten szeretetének a közénk áramlása. És ide kívánkozik az, hogy a kereszténységből a teológusok sajnálatos módon rendszert csináltak, ez tipikusan görög jellegű művelet, szisztémát, rendszert, dogmatikát csináltak, és az a keresztény ember, aki beszáll ebbe a dogmatikába, elfogadja ezt a dogmatikát. A Biblia pedig úgy beszél Jézus ügyéről, hogy az egy út, amin járni kell. Az a keresztény ember, aki az úton jár, nem az, aki egy szisztémát, egy dogmatikai szisztémát elhisz. Út. Csak egy példát sok helyen mondja ezt, hogy az út. A kereszténység az egy út. Például a Cselekedetek 9-ben ezt olvassuk, amikor Pál levelet kér, hogy Damaszkuszban is börtönbe vettesse a hívő embereket, akkor ezt olvassuk. Leveleket kért a főpapoktól, a zsinagógákhoz, Damaszkuszba, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, azokat börtönbe vettesse. Az Úr útjának hívei, nem akik az Úr dogmatikájának a hívei. Kereszténység egy út, ahogy áramlik belém a túlnaniból az Isten szeretete, az egész életem egy tovább hullámzó élet, tovább áramló élet. Jézust követni kell, nem pedig a Jézus szisztémát elfogadni és arra esküdteni, vagy azt vallani. Tehát az Isten úgy létezik, hogy történik ez a szakadatlan Isten áramlás ebbe a világba. A feleségem emlékeztetett egy kedves jelenetre, Ungár Aladárnak a neveit sokak előtt, az idősebb korosztály előtt ismerős, egy csodálatos zsidó ember volt Ungár Aladár. Én magam is személy szerint sokat köszönök neki. Fiatal teológus koromban ismertem meg őt. Nagyon gyötrelmes módon ment át a túlnani világba. Egy nagyon kedves felesége volt, aki Németországból jött, és jól lehet, itt volt már vagy 30-40 éve, de sose tanult meg magyarul igazán, de nagyon kedvesen beszélt magyarul, és próbálta a német eredetit valahogy magyarul kifejezni. A feleségem emlékeztetett rá, tényleg valahogy így volt, hogy amikor haldokolt már ez a kedves ember Ungár Aladár, szegény felesége ott volt gyámoltalanul a beteg ágyánál, és tördelte a kezét, és azt mondta, Andikám, ne hajj meg, nekem nagyon szükségem van rád, ne hajj meg, mert én nélküled nem tudok létesülni. Mondotta, azt akarta mondani, hogy létezni, mert nem tudta, hogy ezt így kell mondani magyarul. De így mondta, hogy nélküled nem tudok létesülni. És akaratlan is valami hallatlan nagy dolgot mondott ez az asszony. Létesülni. A Biblián gondolkodó ember nem létezik, hanem létesül. Újra meg újra létesít engem Isten. A teremtés létesítés. Mondom, ez a kedves asszony ráhibázott akaratlan és a jó szóra. Nélküled nem tudok létesülni. Hát az a hív ember, aki Istennek mondja, hogy Istenem, könyörülj rajtad, mert nélküled nem tudok létesülni. Nem tudok létrejönni. Könyörülj rajtam. Na, még annyit talán, hogy a legérdekesebb ebben a görög héber gondolkodásban az időnek a problémája. A görög ember komolyan veszi a múltat, ami elmúlt, az le van zárva, múlt, itt van a jelen, itt valamit talán lehet csinálni, a jövő az elérhetetlen messziségben van. Ez a görög gondolkodás. A teológusok fölhívják a figyelmet, hogy a héber nyelvtanban egyszerűen nincs múlt, meg nincs jövő idő, jelen idő van, és ennek a jelennek valamilyen kombinációjából lehet megtudni, hogy múltról van szó, vagy jövőről van szó. Tudnék, ha komolyan veszük ezt az áramlást, akkor ez ilyesmit jelent, hogy a múlt az nem múlt el, a múlt beleáramlik a jelenbe, itt van jelenben. Isten Ábrahám, Izsák, Jákob istene, de nem halt meg Ábrahám, Izsák és Jákob, és az ő valóság pláne Mózes és Illés belegyűrűzik a jelenbe. Tehát jelen van Ábrahám, Izsák, Jákob, Illés, Mózes. A múlt az jelenben van. Bele beszél, bele szól, bele hat a múlt a jelenbe. Tehát tulajdonképpen a múlt az jelen a héber gondolkodásban. És a jövő pedig nem úgy majd valamikor lesz valami, hanem most ébred már, most csirázik. Most van itt a jövő, tehát a jövő az már jelen a héber gondolkodásban. Mikor jön el az Isten országa, kérdezik Jézust. Azt mondja, hát itt van, bennetek van az Isten országa. Az eljövendő Isten országa már itt van, jelenleg bennetek. Nincs jövő, mert a jelen már a jövőt hordozza magában. Egyébként csak úgy zárójelbe, hát veszitek észre, gondolom, hogy a modern pszichológia itt tart, ezt fedezte föl a pszichoanalízis, Freud és a többiek, hogy az én saját múltam az nem múlt, csak azt hiszem, hogy múlt. Az én múltam benne van a jelenben, minden mozdulatomban, gondolatomban, érzésemben. A múlt az jelen, és ahogyan jelenben döntök, hát a jövőmet készítem, a jövőm benne van a jelen döntéseimben. Hát mondom, ez a bibliai gondolkodás, hogy jelen. Na, ezek után térhetünk rá erre a csodálatos háromszor, hogy vagyok, aki vagyok. Ismétlés, ez egyszerű ismétlés, az vagyok, aki vagyok. Akár egy elzárkózás lehet ebből. Mi közöttök hozzá? Én az vagyok, aki vagyok. Bízzátok rám. De nem ez van benne, hanem ebben a héber gondolkodási gazdagságban, a szegénységnek ebben a gazdagságában, hogy nincs múlt és nincs jövő, hanem örök jelen van. Ebben lesz igazán gazdag ez, hogy vagyok, aki vagyok. Tudnék, lehet különbözőképpen ragozni ezt a mondatot, és igaz mindenfajta ragozásban. Vagyok, aki vagyok, ezt lehet a múltra vonatkoztatni. Ábrám, Izsák, Jákob istene, vagyok. Hát már évszázadokon át megtapasztaltátok, hogy ki vagyok, ahogyan Ábrahámot, Izsákot, Jákobot vezettem, megáldottam. Hát tudjátok, hogy ki vagyok. Hát ez vagyok, aki vagyok, aki voltam, és örökké azonos vagyok. De ugyanúgy futurumban is lehet alkalmazni, hogy vagyok, aki vagyok. Ahogyan mentek, zarándokoltok, kivonultok Egyiptomból, útközben fogjátok igazán megismerni, hogy ki vagyok. Az Istent hátulról lehet egy kicsit szinte jobban megismerni, mint a jövő felől. De hát vagyok, aki vagyok, az azt jelenti, hogy az az Isten vagyok, aki gyerekségettől kezdve vezettelek téged. És a másik oldalról, hogy miközben a továbbiakban engedelmesen jársz az én utamon, aközben fogsz jobban-jobban megismerni engem. Vagyok, aki voltam, és vagyok, aki leszek. Ez mind benne van ebben, hogy vagyok, aki vagyok. A Septuaginta nevű görög ószövetségi fordítás nem tudott mit kezdeni ezekkel a dolgokkal, meg csak görögül tudtak fordítani, és hát, hogy a vagyok küld téged Mózes a néphez, hát azt csak így lehetett fordítani, hogy a létező küld hozzátok. Holott, ha a héber gondolkodást komolyan vennénk, akkor itt azt kellene mondani, hogy a létrehozó, a létesítő küld téged, aki létesíti a holnapot, a ti történeteket, a szabadulást. Vagyok, aki vagyok, a létesítő, a létrehozó, a teremtő, a gondviselő, a megváltó vagyok. Ez küld engem ti hozzátok. Ma az vagyok, aki tegnap voltam, és holnap az leszek, aki örökké voltam, vagyok, leszek. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. Ez nem egy merevséget jelent, egy krucifixet, a keresztre szögezett képet. Az, hogy tegnap és ma is örökké ugyanaz, azt jelenti, hogy örökké tart az áramlás, a Krisztus áradás ebbe a világba, és örökké ugyanaz lesz az áradás. A Krisztusnak a beleáramlása ebbe a jelen világba, az én kicsi életembe, az mindig ugyanaz. Tehát nem egy fix Krisztus van tegnap és ma is örökké, egy krucifix vagy akármi, vagy egy Krisztus dogma, egy krisztológia, hanem aki belépett a világba és hozta az Isten szeretetét, az folyamatosan ugyanazt hozza tegnap és ma is az örökké valóságig. Még csak annyit, hogy ez az örökké való áramlás, az Istennek ez a beleáramlás ebbe a világba, ezt az Újszövetség úgy nevezi, hogy Szentlélek. A Szentlélek nem jelent más, mint azt, hogy a létesítő Isten az a létesítést úgy realizálja, hogy Szentlélek hatásokat, inspirációkat, érintéseket ad ebbe a világba. A Szentlélek a leghitelesebb pecsét erre az igazságra, hogy áramlás, az Isten áramlásban van és végzi a munkáját. Pál apostolt vegyük most szemügyre, ő is nyilván emlékezvén az ószövetségi igére, azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Ebben van egy önállítás, korintusiakkal állandó vitába volt, elvitatták, hogy apostol, meg hogy érti a dolgát, vagy jól csinálja a dolgát. És ő erre egy önállítással, egy vakmerő, kemény önállítással fel, hogy igenis vagyok, aki vagyok. De ha a következő, meg az előző szavakat nézzük, akkor látjuk, hogy hát ő is ebben az áramlásban az, aki azt mondja, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Kegyelem azt jelenti, a szeretet hatékonyan áradt arra a keresztjén üldöző Saul rabbira. A kegyelem olyan erővel áradt, hogy 180 fokos fordulat következett és apostollá lett. Isten kegyelme úgy áramlott rám, hogy megállított, megfordított, és ez a kegyelem olyan hatalmasan áradt rám, hogy dicsekszik, igenis dicsekszik az apostol, hogy én egymagam többet csináltam, mint a 11 vagy ahány apostol csak van. És ez történelmileg igaz. Ő egymaga többet csinált, hozzáteszi, de nem én. Nem ez a stabil valaki, ez a Pál apostol, akit nem görögösen stabilizálnánk, hogy ilyen meg ilyen jellemvonásokkal felruházott személyiség. nem ez a fix személyiség csinálta, amit csinált, hanem a hajlékony, a képlékeny ember áll. Nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme, általam munkálkodó kegyelme. Tehát ez az apostolnak a szemlélete önmagáról. Vagyok, aki vagyok, igenis stabil individuum, egyéniség, személyiség, jellem vagyok. Na de, hogyha ezt közelről megnézzük, az azt jelenti, hogy a kegyelem megfogott, megérintett, átformált, és állandóan munkálkodik bennem, úgyhogy tudok valamit cselekedni ebben a világban, sőt többet, mint átlagban az emberek, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Kell még mondani, hogy a testi életünk is igazából áramlásoknak a rendszere, anatómiailag is. Egyszerűen nem úgy, hogy vagyok, hanem történik bennem az élet, különféle nedvek keringenek, vér kering, meg egyebek keringenek bennük, egy szakadatlan áramlásban vagyok. Az egészséges testi élet is áramlásoknak a szakadatlan egymás mellettisége, egybekapcsolódása. És tudjátok, mi a legkatasztrofálisabb dolog ebben az áramlásban? Az, amit szaknyelven úgy mondanak, hogy trombózis. Trombózis, az a halálos veszély. A trombus az egy rögöcske, ami egy ideig talán még kering, aztán valahol megakad, és megakasztja a további áramlásokat, és a trombusba, a trombózisba belehalnak az emberek. Egy fantasztikus szemléltetés a szellemiekre. Áramlás rendszere az élet, és ha valahol egy trombus keletkezik, és az megakasztja élet áramlását, akkor jön a halál. És ez a szellemiekre is áll. Hívő életet élsz, testvérem, és netán van egy haragosod, aki görcsöt okoz, aki megalvasztja a vért az erejébe, aki egy trombust képez, és ha az a trombus megakad valahol, akkor véged. És különböző ilyen vérrögök keletkezhetnek a mi élet áramlásunkban. Egyiknél a pénz, a másiknál a harag, a harmadiknál valami elrendezetlen dolog. Rendezd el, olvaszd föl ezeket a trombusokat, hogy egészségesen történjék benned az élet áramlása. Utoljára még egy gyönyörű igét, a Korintusi első levél 15. fejezetéből. Az apostol beszél a feltámadásról, örök életről, és itt ezt mondja az 51. versből, 1 Korintus 15:51, ime titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Mindnyájan el fogunk változni. Egy másik helyen a János levelében ezt olvassuk, hogy most Isten gyermekei vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz, de az biztos, hogy az elváltozások során olyanok leszünk, mint Krisztus. Tehát az életnek a lüktetése, az áramlásnak a iránya ez, hogy Krisztus. Nem tudjuk pontosan milyen úton, módon, de mindnyájan elváltozunk. Pál még reménykedett, hogy ő nem fog testileg meghalni, elragadtatik, nem történt meg, a mai napig se történik ez. De az biztos, hogy a végeredmény az, hogy elváltozunk. A megváltás egyenlő elváltozás. A megváltás apró pénze, a megtérés, a megszentelődés, a szolgálat, áldozat. De a lényeg az elváltozás. Mindnyájan elváltozunk. Most utolsó kérdés, kicsit olyan lelki gondozó féle, vagy akár evangelista kérdés. Testvérem, konstatálod magadban az elváltozást? mert amint az Isten országa majd eljön, de már itt van, hát a mi majdani teljes elváltozásunk az már itt lehet, abban, hogy ma egész más vagyok, mint 5 évvel ezelőtt voltam. Fogadjátok egy kicsit a házi feladatnak az, hogy 5 év óta történik elváltozás, azon ki, hogy öregszünk, a gondjaink növekednek, a nehézségeink növekednek, ez van, ez a... De a lényeges történés ez, hogy elváltozunk ebbe az irányba, hogy a végén Krisztus-szerű lesz az életünk. Krisztus végtelen gazdagságából egy fénysugár lesz az életünk. Ebbe az irányba történik életünknek az elváltozása. Jaj annak, aki a trombózisnál megakadt, akiben a trombózis megakadt, a szellemi trombózis. Van, aki büszkékedik, hogy én ugyanúgy hiszek, mint 25 évvel ezelőtt. Engem azért szoktak kritizálni, mindig más prédikálok. 25 évvel ezelőtt más prédikáltam. Igenis, nem szégyellem. Elváltozom én is. Nem igaz, hogy 25 évvel ezelőtt téveigésekben voltam, és nem igaz, hogy most eljutottam az abszolút igazságra. Az elváltozás folyamatában zajlik az életem, és ez hallatlan boldogsággal tölt el. Azt mondom, hogy ez az élet, az elváltozás. Nem él az, aki ma ugyanaz, mint tegnap, vagy akármikor. Nem él. Elváltozunk. Vizsgáljátok magatok, hogy benne vagytok ebben az elváltozási folyamatban, amelyik a Krisztus felé vezet minket. Áldja meg Isten, hogy így legyen. És ennek az eszköze a Szentlélek, aki az Isten változó, változtató áramlását, a szeretetnek az isteni áramlását munkálja bennünk. Hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el. Édesatyánk, köszönjük ezt a misztériumot, hogy Te örök azonos Isten vagy, és mindig másként történő Isten vagy. A Te szereteted örökké van, volt, lesz, és mégis a Te szereteted mindig újra árad, áramlik. Más-más módon érkezik hozzánk a Te szereteted. Áldj meg minket, édesatyánk, hogy fölismerjük a Te teremtésednek ezt a nagy titkát, hogy történik minden, és a halál az, hogyha megreked a történés. Köszönjük, hogy elhívtál minket hívő életre. Köszönjük azt, amikor először ragyogott föl bennünk a Krisztus. De Urunk, olyan kezdetleges volt, és most is olyan kezdetleges a mi hitünk, annyira esedékes a további elváltozás a Krisztus teljességére. És hisszük, tudjuk, alázatosan valljuk, hogy nem is annyira a gondolkodásunknak kell elváltozni, az életünknek, hogy az útat járjuk, ne pedig a gondolatokat gondoljuk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a Te útad járható út, sőt, az egyetlen járható út. Keskeny, tövises, meredeken vezet fölfelé, de az egyetlen járható út. Te vagy az út, az igazság és az élet. Úr Jézus, áldj meg minket, hogy haladjunk előre az úton, Te benned. Könyörgünk ezen a napon népünkért. Köszönjük Istenünk, hogy vagyunk. Köszönjük, hogy élünk, hogy békességben vagyunk. Köszönjük a történelmünknek az utóbbi fordulatait, amikor végre a rabszolgaságból, a kiszolgáltatottságból megajándékoztál minket szabadsággal. De Urunk, már is szégyenkezve és alázatosan valljuk, hogy nem tudunk élni a szabadsággal. Megajándékoztál szabadsággal, és ez azt jelenti, hogy szabad gyűlölködni, szabad kerítést húzni egymás közé, szabad elidegenülni a másiktól, légy irgalmas hozzánk, Istenünk, és ha megajándékoztál szabadsággal, akkor taníts minket élni szabadsággal. Taníts arra, hogy szabad nekünk szeretni, szabad nekünk megbocsátani, szabad újat kezdeni, szabad összefogni, szabad megtanulni a nélkülözést, nem csak a bőséget, amire annyira vágyunk, hogy a szükségben milyen gazdagságban, Úr Jézus, te csodálatos példát mutattál, hogy mérhetetlenül szegényen, mérhetetlenül gazdag életet éltél. Tanítsd meg a mi népünket is a te titkodra. Ez a túlélésnek, a megmaradásnak, a holnapnak a titka, Urunk Jézus, áraszt közénk a te szent lelkedet, szenteld meg ezt a népet a te lelkeddel, egységnek, türelemnek, megbocsátásnak lelkével. Jöjj, Szentlélek Isten, és áld meg népünket is, a környező népeket is áld meg, hogy békesség legyen, hogy ott is megcsöndesedjenek a szenvedélyes indulatok, a gyűlölet, az önzés erőszakja. Könyörülj ezen a nyomorult, vergődő Európán, ennek a részén, amiben mi vagyunk, és az egész emberiséget vedd oltalmad alá, Istenünk, mert önmaga a szabadságával a halálba rohan. Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.